szerette a dalokat. Most bő repertoáriából Schubert műveit adja elő egy februári madridi felvételről. Schubert dalok. Ma 20 óra 39 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Bartók Rádió zenei díj 2026.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Bartók Rádió zenei díj 2026-os kitüntetettjei között az év zeneszerzője díjat Madarász Iván Kossuth díjas zeneszerzőnek nyújtottuk át a BMC-ben rendezett gálaesten. És most műsorunk vendége Madarász Iván zeneszerző, akivel a díjakon elindulva még nagyon sok mindenről beszélgetünk. Az év zeneszerzőjét köszönthetem a stúdióban, a Bartók Rádió zenei díj kitüntetettjét, Madarász Iván Kossuth díjas zeneszerzőt, és ez még csak egy díj, amit most hirtelen a neved mellé mondtam. Tehát tulajdonképpen ezt a beszélgetést innen is közelíthetjük, hogy egy zeneszerző számára mi mindent jelent az a sokféle elismerés, amit a pályája során kap. De a te esetedben van egy másik oldala is, hiszen ezt a megfogalmazást, hogy az év hangszeres művésze, zeneszerzője, lemezes, stb. Éveken keresztül ebben döntöttél is az Artisius tagjaként, igazgatójaként, tiszteletbeli elnökeként. Szóval te két oldalról is látod ezeket a kitüntetés történeteket, hogy mit is számít ez zeneművészek életében.
Amit említettél, az az Artisiudi, ahol valóban minden évben azokat a művészeket, akik elsősorban a magyar kortárs zenét a szívükön viselik, meg a fülükben viselik, meg a kezükben, ahogy játsszák, jutalmazzuk meg, és azt hiszem mindenkinek, aki művészettel foglalkozik, valahogy egy kettős érzést vált ki a díj. Hát egyfelől úgy, mint minden normális ember, nagyon örülünk, és én magam is megtisztelem. Érzem magam benne. Másfelől viszont az is igaz, ami eszembe jut, hogy Füst Milán fölteszi a kérdést, hogy miért ír verset a költő. És a válasza egy újabb kérdés. Miért fütyül a rigó? Hát azért fütyül, mert fütyülnie muszáj. Akkor is fütyül, ha szomorú, akkor is, hogyha ideges, ha bánatos, ha öröm, ha éhes, ha jól lakott, mindenképpen fütyül. Tehát végül a zeneszerző azért komponál, mert függetlenül attól, hogy ezt befogadják, vagy szeretettel fogadják be, vagy anélkül, valahogy van egy belső késztetése, amely díjtól függetlenül is működik. És ha ehhez a késztetéshez, vagy csúnyában mondva mániához, hogy az ember komponál, még az is hozzájárul, még az hozzátevődik, hogy úgy látszik, hogy valami fajta a saját személyemen kívül, baráti kapcsolatom kívül is valahol, hát értő fülekre talál, az ember persze nagyon örül és megtisztelve érzi magát.
Most hadd kérdezzek valamit, amire szerintem te ezzel az életpályával, amit birtokolsz, már nyugodtan válaszolhatsz. Volt-e olyan pillanat az életedben, vagy kellett-e erre vigyáznod, hogy jött egy díj, ami után azt mondtad, hogy akkor én már tényleg nagyon jó vagyok?
Hát nézd, így, ezt őszintén mondom, így, hogy nagyon jó vagyok, ilyen nincs. Már csak azért, nem csak azért, mert tudom, mert nincs jó és rosszabb a régi nagyok között. Szóval nem lehet mondani, hogy hát én most tényleg nem mondok neveket a régiek közül, hogy az jobb, mint a másik. Ez lehetetlen. Különben eszembe jut Weiner Leónak egy mondása, aki rám hagyományozott, Weiner Leó, ez a hallgató kedvéért mondom, olyan legendás kamarazenetanár volt a Zeneakadémián, hogy több növendék, később tanárrá váló generációban öröklődnek azok a megfigyelések és tanácsok, amiket ő kamara órán mondott. És az egyik helyen azt mondta Weiner, hogy a zeneirodalom legszebb szüneteit Beethoven írta. Na most mit kezd az ember ebben a mondással? Nyilvánvalóan, hogy hát ilyen nincs, hogy zeneszerző között szünetírási szépségverseny van, és én azt mondom, hogy hát szén, tényleg ez a Beethoven szünet nagyon szép, de én tudok Schubertnél egy szebb szünetet. Szóval ez így hülyeség. Inkább meg kell tanulni, hogy hogy lehet kezelni ezt a mondást. Hát én magamnak úgy fordítottam le, hogy milyen csoda lehet, amit Weiner hallott, belehallott egy beethoveni szünetbe. Nyilvánvalóan inkább nekem az a kérdés a szünettel kapcsolatban, hogy a szünetnek az értelmét mi adja meg, ami előtte volt, vagy ami utána jön. Ez nagyon kicsi, és ez egy nagyon, gondolom, dinamikus kapcsolat, mert ebben a pillanatban, amikor éppen élem a szünetet, akkor még csak a múlt, és aztán, ami utána következik, az milyen nagyobb, tágabb értelmezési keretbe vonja azt, ami elhangzott, és ami lezajlott a szünet. Tehát ilyenfajta, hogy ennél jobb nincs, ezt sem magamra, sem másra nem lehet mondani. Ezt még, hála Istennek, a centivel nem érhető verseny.
Lesz majd a halálig.
De ha már ezt a szünetet említed, ez nagyon érdekes téma, mert nem tudom, el lehet ezt magyarázni, hogy hogyan zajlik alkotás közben egy zeneszerző fejében mindez, vagy érzékeiben, szívében. Tehát amikor írsz egy darabot, és majd, hogy nem teljesen mindegy, hogy ez most egy szál fuvolára készült, vagy egy opera lesz belőle, hanem úgy általában a komponálás. Pontosan a szünetek jelentősége. Akkor benned mi történik gyakrabban? Az számít, ami volt, vagy az, ami majd jön?
Hát én nem tudom, hogy másnál hogy van, tényleg csak magamról beszélhetek, és magamról is csak alig. Igazádiban megmondom, hogy nem tudom. Azt tudom viszont, hogy nálam egy darab megszületésének nagyon elhatárolható fázisai vannak. A leghosszabb és legnehezebb fázis, amikor vagy kialakul, ez a ritkább, vagy abban a másodpercben, amikor felkérés van, vagy én elhatározom, megjelenik valami ebből a zenéből. Nem konkrét hangok, pláne nem konkrét motívumok. Hogy mondjam, az íze, a zamata, az irama, ez így most nagyon általánosnak tűnik. Próbálok hozzá szavakat találni, hogy mi az, amit tudok, vagy sejtek, vagy hallok erről a zenéről, de ezek még nem konkrét hangok. És ez nagyon hosszú, adott esetben több hét, több hónap, sőt van, hogy több év, ameddig van és foglalkoztat. Tantorinak van egy verse, amely körülbelül így kezdődik, hogy én szüntelenül dolgozom. Dolgozom, ha ezt írom, dolgozom, ha ezt abba hagyom. Szóval van, hogy mit tudom én, vezettek, és közben valami jár a fejben, nem konkrét motivumok, szóval nem egy, hallgató kedvében mondom, nem egy dallam, nem egy kézzel fogható alakzatú. Én ezt úgy tudom, Leibniz egy szavát kölcsönzöm, hogy henid állapotban van. A dolog egy ilyen gazdag, de formátlan még. És aztán jön egy másik fázis, amikor már konkrétabban gondolok rá, ott már valóban hangzásokról van szó, és hogy hol lesz szünet, ha tekintet. Ez már a munkák legutolsó fázisa, amikor, mert én papírra írok, én még megszoktam, hogy Altamirában, a barlangban mi papírt használtuk. Szóval, hogy a szünet, hogy lesz, és mennyi lesz, miért, az már a komponálásnak a szakmai része. Az már az utolsó fázis. Tehát én ezt a három fázist mondanám magamról, amiben ez a hosszú terhesség. Az elefánt az, ami nem tudom, hogy nagyon hosszú ideig terhes, én is sokáig szoktam. Aztán van olyan darabom, ami nagyon gyors, ez nagyon ritka. Például 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Igen, 3 évvel ezelőtt. Szőcs Géza verseire írtam egy dalciklust. Hát azt hogy mondjam, egyfolytában, csak úgy, ott nem volt semmilyen fázis, azt csak úgy írtam egyfolytában. De ilyen azt hiszem nem nagyon volt életemben más ilyen kompozíció.
ne menj világgá, ne menj világgá, ne menj világgá.
Mai műsorunk vendége Madarász Iván Kossuth díjas, és most már Bartók Rádió zenei díjas zeneszerző.
Az is nagyon érdekes, vagy érdekes lehet, amikor egy zeneszerző többféle formában visszahallhatja az elkészült darabjait. Mert a kottapapír és a számítógép is most lényegtelen, hogy ki milyen formában komponál. Kottapapíron át lehet írni, ki lehet radírozni, számítógépben át lehet írni, ha a zeneszerző nem úgy gondolja. De amikor elkészül egy bizonyos felvétel, vagy megszólal a darab a koncerten, akkor az már egy icipicit egy ilyen végleges változat. Számodra mi a különbség, amikor egy koncerten hallod a darabot, és tudod, hogy ez egy egyszeri alkalom, és hogyha bármivel nem voltál elégedett, akkor módosíthatsz rajta akár a kottában is a következő előadások előtt, illetve amikor akár egy rádiófelvételt, akár egy lemezfelvételt hallgatsz, ami úgy van és kész.
Igen, ott kőbe van vésve. Én azt gondolom, hogy ma már mindenki tudja egy CD felvételről, vagy egy stúdió felvételről, hogy az is csak egy egyszeri mégis. Mert aztán van egy másik megoldás. Például az Operaház számára írott utolsó keringőmnek, az abból két lemez is készült. Én úgy vagyok vele, hogy amit hallok, én örülök neki, ha az előadó, hát úgy mondják tolmácsolásában, szóval az előadó megfogalmazásában a saját temperamentumán átszűrve valami olyat hallok a darabomba, amire én pont nem így gondoltam. Én azt gondolom, hogy ha érett és fantáziadús előadóval találkozik a darab, akkor a fantázián azt értem, hogy van formai fantáziája, akusztikus fantáziája, metrikai fantáziája, és főleg funkciós fantáziája, akkor valami kialakul. Na most a jó műre jellemző, hogy többfajta lehetőséget ad. Tehát én lehetőleg igyekszem idézőjel tanulni az előadóktól, és nagyon végső esetben mondom a próbán, hogy ezt ne így játssza, hogyha benne van a darabnak a lehetősége, és hogyha, mit tudom én, véletlenül úgy alakul, hogy halálom után is játsszak, akkor már nem leszek ott közvetlenül, és nem tudom mondani, hogy ott így gyors, ott szubito piano legyen, és ne decrescendóval közelítsd meg. Itt tudom én. Szóval én igyekszem tanulni belőle, hogy lehet olyan fajta konkrét szerkezeteket is komponálni, amelyeknek ez a flexibilitása megvan. Szóval kell tudni, hogy végső soron, hát ez egy közhely, hogy amit a zeneszerző leír a kottába, az nem a zene. A zene akkor lesz vele, ha ezt eljátsszák. Nincs az a precíz lejegyzés, ahol minden hanghoz egy külön dinamika, egy külön akcentus, az előadásnak bármilyen paraméterét, vagy még több paraméterét, meg hát ez a még mindig ott van az előadó egyéniség. Én erre első zenei akadémista koromban jöttem rá. Tudnék, odáig 18 évesen abba a gyermeteg elképzelésben voltam, hogy a zeneszerző az produkál. Az előadó művész pedig reprodukál. És ez nem igaz. Ferenczi Györgyhöz jártam zongorára, aki egy, hogy mondjam, túl van azon, hogy én most mondjam, hogy egy csodálatos művész volt, egy fantasztikus élmény volt vele találkozni, emberileg is és művészileg is. Odaült a zongorához, és eljátszotta a Chopin hámol mazurkáját. Ő különben, ha lehet ilyet mondani, külön Chopin szakértő, és azon belül külön mazurka szakértő volt. Annyira becsülte mazurkákat, hogy mindig fölhívta a figyelmünket, hogy ne becézzük, a mazurok. Nem mazurka, mazurok. Csodálatosan játszott, olyan csodálatosan játszotta, hogy Füst Milán nem újságba kritikált, hanem egy külön tanulmányt írt róla. Arról szól az írás, hogy Ferenczi lelke és Chopin lelke az valahogy miért teljesen rokon. Gyuri bácsi eljátszotta a hámol mazurkát, ahol mit tudom én, mondjuk 11-szer vagy 12-szer, ugyanaz pontosan változtatás nélkül le van írva. És ez úgy szólt, hogy ez 12 megfogalmazás volt, de nem 12 különböző, 12 egy lényegű, és mégis 12 arcú. Tehát egységes is volt persze az egész darab az ő kezében, és végtelenül gazdag. És kiderült, hogy ami odaírva, hát az semmi. De szóval nem úgy, hogy Chopin semmi, hanem az még csak, az még meg kell formálni, az még nincs megszületve. Tehát a zenének végső soron a létformája az idő. Az az idő, amiben megvalósítja egy hangszeres művész. Ami a papíron van, az egy olyan időtlen, idő nélküli dolog, amit az ember időbeli fantáziája teszi zenévé. Mert a zene időben zajlik, és nem a papíron zajlik. Thank you.
És hogyha a beszélgetés végén egy bizonyos művet, ami ebben a pillanatban mindennek a kritériumnak megfelel, amiről most beszéltél, választanál az életművedből, melyik műrészletét mutassuk, és miért?
Most nehezet kérdezel. Olyat nem tudok mondani, amely ilyen kritériumoknak megfelel. Nem azért, mert nincs olyan, lehet olyan, nem tudom. Hát én a Hímzett hangok című darabomat mondanám, vagy a Missa Brevisemből az utolsó tételt, a Dona Nobis Pacemet.
Mondjuk, hogyha a Missa Brevisből a részlettel zárjuk a műsort, de a Hímzett hangokból is elhangzik egy részlet menet közben a műsorban,
az jó.
Akkor melyiket miért ajánlod? Melyiket miért szereted?
A Missa Brevisben ott valóban egy dallamról van szó, és ennek a dallamnak a nem megfogalmazása, hanem spontán lejtésében, miközben nem kellett nagyon zeneszerzői módszerekkel dolgozni rajta. Végül, amikor utólag én elemeztem, akkor csomó olyan megjelent benne, amire én racionálisan szoktam figyelni. A Hímzett hangok pedig részben személyes vonatkozások miatt, az most magánügy, valahogy valami titok. És hogyha lesz ilyen később zenetörténész, hogy legyen mit nyomozgatni.
Legyen mit kutatni.
De ott a hangzásnak és a fülemnek kedves hangzások olyan fajta zenei szerkezetben tudnak megjelenni, amik zárójel, bár én nagyon kritikus vagyok a régebbi művelünkbe, ebbe úgy még most is, ha még élek 10 évig, akkor nem biztos, de úgy meg vagyok, hogy nyugodva, most nem akarok gyorsan változtatni rajta.
Mai műsorunk vendége Madarász Iván Kossuth díjas és most már Bartók Rádió zenei díjas zeneszerző volt, akivel nagyon sok mindenről beszélgettünk, és közben az ő zeneműveinek részleteit hallgattuk. A műsorban megszólalt Lót című operájának részlete, Lót imája, Miller Lajos énekelt, mellette a Magyar Állami Operaház zenekarát Koncz Tamás vezényelte. A Szőcs Géza verseire írt Féltekéről Féltekére című dalciklus 5. darabját is hallottuk, ez volt az Elhagyott temető Dél-Erdélyben című dal, Melát Andrea énekelt, Szabó Ferenc János játszott zongorán. Részlet szólt a Hímzett hangok